153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem a stúdióban Horvátné Rózsa, aki nővér, illetve az otthonápolással, talán sokan ismerik a hospice-hoz hasonló nagyon nemes tevékenységgel is foglalkozik, többek között erről is fogunk beszélgetni. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntelek téged és a hallgatókat, nagyon sok szeretettel. Örülök, hogy a városunkban egy picit beszélünk erről a témáról is.
Tulajdonképpen mi már egészen régen megbeszéltük, hogy ez egy olyan fontos terület, az ápolás, az otthonápolás, esetleg a nagyon súlyos, akár haldokló betegeknek az ápolása, hogy mindenképpen erről beszélnünk kell, hiszen ez a terület fontos, méltó, hogy úgy történjen, ahogyan annak történnie kell. Na de kezdjük az elején. Azt gondolom, hogy ha én gondolkodnék, hogy neked milyen pálya állna a legjobban, pontosan ugyanezt mondanám, amit csinálsz, és akik ismernek téged, ugyanígy gondolják. Tehát, hogy indult a te karriered, hogy pályaválasztásod?
Hát igazából 84-ben végeztem az általános iskolában, és osztályfőnököm nem is javaslatára, talán én szerettem volna egészségügyi középiskolában kezdeni, de ugye az orosz meg a matematika közepes miatt nem jutottam el odáig, hogy középiskolába kezdjek, ezért az egészségügyi szakiskolába mentem. Nagyon érdekeltek már akkor is az emberek, a probléma megoldás, egy vágott seb, nagyon sokszor ugye mi kapával otthon elvágtuk a lábunkat, akkor mi azt próbáltuk több-kevesebb sikerrel kezelni, bekötözni, stb. És ez az irány vitt engem az egészségügy irány. Azután itt Kiskunhalason Paorné Tanács Katalinnak a vezetésével mi voltunk az első osztálya.
Komolyan?
Igen. Most lesz a 30 éves osztály, találkozunk egyébként ősszel. Nagy örömömre szolgál, hogy Katival a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és az ő segítségével, terelgetésével jutottunk ugye mi a kórházba, az egészségügyi és az egyéb gyakorlatokra.
Akik jobban ismerik az életedet, tudják, hogy két gyönyörű gyermeked van, és tulajdonképpen a nagyobbik fiad már orvos, a kisebbik lány ott pedig hamarosan szintén egészségügyi pályán fog dolgozni. Hol is tanul?
Pécsi Egyetemen gyógytornász utolsó éves végzős hallgató. Hát azt hiszem, hogy ez a pálya nekik onnan indult, vagy úgy keletkezett, hogy gyakorlatilag, amikor betegek voltak meg kicsik, ugye édesanyám dolgozott, a másik nagyszülők nem voltak, és ezáltal a rendelőnek az éppen egyik üres helyiségébe növekedtek, gyógyultak, stb. És tehát ott nőtek föl.
Tehát gyakorlatilag abszolút beletanultak abba, ami neked
így
is az életpályát hivatásod.
Így van, pontosan.
Tehát akkor egészségügyi középiskolában kezdtél, de akkor egyértelmű volt számodra, hogy egészségügyi pálya.
Igen.
Nővérke. Miért pont nővérke?
Igazából, amikor mi bekerültünk, mi ugye szakiskolában kezdtünk, egy hét iskola volt, egy hét gyakorlat, és mi gyakorlat alatt gyakorlatilag 15 évesen kerültem haldokló betegek ápolása, stb. Ugye abban a rendszerben mindig szidjuk az előző rendszert, de abban a rendszerben úgy volt, hogy ha valaki beteg vagy lekerült lábról, bekerült a kórházba. Gyakorlatilag krónikus osztályon ápolták. Nem volt úgy, hogy otthonápolás, mert ugye akkor nem volt munkanélküliség semmi. Tehát ott, amikor valaki esett lábról, kórházba került, és mi gyakorlatilag ott töltöttük fél életünket, és amikor ugye megitattunk egy beteget, kicseréltünk egy pelenkát, és megköszönték, meg hálás mosolyjal, és ez nekünk nagyon sokat számított. Ugye fiataloknak az elismerés nagyon fontos. És azt hiszem, hogy azért ragadtam én itt igazából nővérnek.
Igen, én is azt gondolom, hogy a hivatás az egy olyan dolog, hogy az ember szinte akkor is csinálná, hogyha nem fizetnének érte, mert hogy annyi örömöt talál benne, és ma talán ezen a területen kevesen találják meg az örömöt, de olyan jó ezt hallani, hogy így van. Tehát akkor egy hét munka volt, egy hét
gyakorlat.
Tehát egy gyakorlat, és akkor egy hét tanulás. Nem gondolkoztál esetleg, hogy szülész, vagy más területek, vagy van, aki esetleg orvosként folytatta, tehát direkt ez a terület már akkor benned megerősödött, hogy ezt szeretnéd.
Megerősödött bennem ez a terület, de ugye közben az embert vitte a szerelem.
Igen, na halljuk, kíváncsiak vagyunk.
És ugye iskola elvégzése után elmentem dolgozni a kórházba, majd Vezendi doktor mellé kerültem Zsanára, közben a férjemhez, Horváth Lászlóhoz feleségül mentem, és így ugye körzeti nővérként folytattam a tevékenységemet. Gyakorlatilag mellett is folyamatosan tanultam, mert azért meg kellett tanulnunk ugye a számítógép kezelését, folyamatosan új kötszerek, gyógyszerek, tehát itt mindig képezni kell, itt nem szabad megállni az egészségügyben, mert akkor ugye nem tudunk haladni a korral. Mindig új eszközök, dekubitus kezeléshez, stb. Rengeteg minden van, tehát itt folyamatosan képeznie kell az embernek magát ahhoz, hogy tudja végezni jól a munkáját, én azt gondolom. Tehát...
Ez biztos, hogy így van. És akik ismernek téged, és sokan ismernek, tudják, hogy mai napig is a Vezendi doktor úr mellett dolgozol, körzeti nővérként. Hány éve?
Hát jövőre lesz 30 éve.
Jaj, úgyhogy, hát ez gyönyörű. Igen, nem áruljuk el a korodat, de azt tartok, ebből hogy már sejtik.
Így van. De gyakorlatilag jövőre lesz 30 éve, hogy körzeti nővérként dolgozom, úgyhogy most már ugye a főnököm nyugdíj irányába jövő hónaptól ugye át lesz adva a praxis, úgyhogy én a foglalkozás egészségügyben fogok tovább tevékenykedni, meg az otthonápolásban, mert ugye nekem is ez a feladat bőven elegendő, és időnként picit többet dolgozunk, mint kellene, azt hiszem.
Ez biztos, hogy aki téged ismer, akkor ezt tudja, hogy így van. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Horvátné Rózsával beszélgetünk. Kicsit kanyarodni fogunk az otthonápolás felé, hiszen az a terület, amiről ritkán esik szó, pedig nagyon nagy jelentőség és nagyon fontos feladatról van szó. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést tovább Horvátné Rózsával. Körzeti nővérként dolgozik, illetve otthonápolással, egy kicsit a hospice tevékenységgel foglalkozik. Meséltünk arról, hogy mennyire neked való, és hogy milyen nagy öröm számodra ez a munka. Ugye probléma megoldásban nagyon-nagyon erős vagy, akik ismernek, abszolút tudják. És hogy kanyarodjunk egy kicsit valóban ehhez az otthonápolás, ami nyilván csak egy nagyon szűk területe már a nővéri pályának, vagy esetleg nem is feltétlen avval kapcsolatos. Mi ez az otthonápolás, és mi ez a hospice?
Gyakorlatilag az otthonápolásba tartozik ugye a hospice is. Az otthonápolás az kiváltja a kórházi ellátást, tehát hogyha van egy krónikus beteg, akinek ugye tudjuk, hogy nem tud rajta segíteni az orvos, mert visszafordíthatatlan végstádiumos, daganatos vagy tumoros beteg, akkor ugye az otthonápolását kell megoldanunk, mert ugye a kórházakban megszűnt a krónikus elfekvő osztály, ugye mi tudjuk, hogy mindig olyan viszonyogva mentünk be, mert némi vizelet, meg egyéb szagok, stb. És gyakorlatilag ez az otthonápolás próbálja ki, ami Magyarországon még nagyon kis cipőbe járt, tegyük hozzá, próbálja meg kiváltani ezeket a krónikus osztályokon való ellátást. Gyakorlatilag otthonápolásban a betegeknek lehet infúziót adni, lehet katétert cserélni, sebeket ellátni, sztómákat, egyéb, nem akarom itt most felsorolni minden egyes kórházi ellátást, és gyakorlatilag segítünk a családnak otthon megpróbálni ellátni a családtagot a legjobb tudásuk szerint. Egy fordítás mozdulat, egy pelenkacsere, egy fürdetés, egy hajmosás, hogyan helyezzük ki a tolószékben, hogyan toljuk ki, mert nyilván a családtagnak jobb, hogyha a családja körébe van az utolsó napjaiba, óráiban, mint hogy kórházba leparavánozva, teljes ésszel. Én nem tudom elképzelni, hogyha én valaha oda fogok kerülni, hogy én kórházba szeretnék elparavánozva mindenkitől mentesen egyedül várni a halálomat. Nyilván nem félek a haláltól, mert ugye szinte minden nap találkozunk vele. Semmi, nincs is mitől félni, mert ez az élethez hozzátartozik. Ugyanolyan, mint a születés, eljön a halálunk is. Ez egy picit Magyarországon szerintem tabu téma.
Ez pontosan így, ezért is beszélünk róla.
Igen, tehát abszolút tabu téma, mert nem tudják az emberek, hogy álljanak hozzá. Ugyanolyan természetesen kell hozzáállni, mint bármi máshoz, ami történik egy szerelem, egy mindennapos, egy esküvő.
Élethelyzetváltás, nyugdíjba menetel, tehát azért mindig vannak változások.
Igen, vannak változások, és akkor a halál is egy természetes folyamat, amit úgy kellene, hogy kezeljünk, de sajnos még nagyon-nagyon kis gyerekcipőbe jár, úgy mondom Magyarországon.
Te hívő ember vagy?
Igen.
Azt gondolom, hogy nagyon sokat változtat a dolgon, hogy hogyan állunk a halálhoz, mert nyilván ha azért is félnek sokan, mert azt gondolják, hogy vége mindennek, de nyilván aki hívőként néz erre a folyamatra, az csak azt gondolja, hogy most ide át vagyok, aztán oda át leszek, csak hát nyilván ez nem egy egyszerű dolog, de hogy mégis egy másfajta reménysége van.
Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kell, hogy az embernek hívő ember legyen a halállal kapcsolatban, hanem én azt gondolom, hogy ha a gyerekkorától találkozik vele, tehát nincs elzárva egy nagyszülő halálánál, egy temetésnél. Én nekem például 13 éves voltam, amikor a nagymamám meghalt, és nekünk mindig beszélt arról, hogy ha majd nem leszünk, nem kell szomorúnak lenni, ne sírjatok, stb. Nem beszélt róla, és amikor ott álltam a koporsójánál, mindenkit néztem, hogy sírnak, zokognak, és én egy ilyen huncut mosolyt véltem a nagymamám száján fölfedezni, hogy mama ott mosolyog ránk, és tehát nem volt az a félelem, az a rossz kedv. Mai napig kedvesen, meg örömmel gondolok rá, amikor ugye kalácsot sütött, tanított bennünket dagasztani, így lesz gyerekeim, hogyha én nem leszek, és tehát semmi negatívum nálam.
Nem
nyilván,
kapcsolódik ehhez.
Nem, nincs rossz álmom, nincs rossz érzésem, tehát semmilyen nem, mai napig nincs.
Ahogy említetted, valóban ez Magyarországon kis cipőben jár, bár azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon. Tehát valahogy a civilizált világból a halállal, a haldoklás, illetve egyáltalán az életünk végével kapcsolatos jelenségek tabu témák lettek, gyakorlatilag a kórház falai közé zárjuk ezt a dolgot, és hogy az addig rendben is van, hogy könnyebb, mert hogy nincsenek már a módszereink, ritusaink, hogy hogyan viselkedjünk az eltávozni készülő rokonainkkal, szeretteinkkel, de hogy valóban, amit említettél, hogy mi is kerülhetünk ilyen szituációba, és nekem az segít például, hogy ezt én azt gondolom egészségesebben éljem át, hogy én vajon mit szeretnék ebben a szakaszban, így és van. Vajon mit szeretne valaki, hiszen neked van tapasztalatod.
Így van.
Mire vágynak ilyenkor az eltávozni készülő emberek?
Az eltávozni készülő emberek arra vágynak, hogy legyen ott valaki a családtagok közül, egy gyermek, egy testvér, egy, ne adj Isten, hogyha gyereknél van mindez a probléma, ugye nyilván ott is előfordul, akkor a szülő fogja a kezét, nem kell nagy dolgokat mondani, szeretlek, szerettelek, stb. Tehát ami éppen az embernek az aktuális érzése, gondolata, és szerintem azt, hogyha kifejezi, megnyugvással tölti el, mert az ember érzi, hogy mikor hal meg, és szeretne elbúcsúzni a családtagjaitól. És nagyon sokat lehet látni, hogy például vidéken lakik egy testvér, vagy a gyermeke, és megvárja.
Milyen érdekes, a haldokló. És milyen hihetetlen.
Igen, de ez így van. Tehát ez, aki tudja, meg aki ezt átélt, az pontosan tudja, hogy megvárja. Elbúcsúzik tőle, és szinte mosolyjal az arcán hal meg, mondhatom. Még hogyha nagy fájdalmai vannak akkor is.
Mennyire fontos dolgok ezek.
Így van.
Hogy ezt a tiszteletet adjuk meg annak, aki mondjuk egész életében küzdött, vagy segített valakit.
Így van, nagyon erről, fontos.
Erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni. Feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Horváthné Rózsával, aki az otthonápolásban dolgozik, illetve a hospice-ról, tehát a haldoklók segítéséről, illetve azon családtagok segítéséről, akik az ő ápolásukkal foglalkoznak. Ki igényelheti ezt, ugye? Tehát akit már krónikusként nem tartanak bent a kórházba, és mondjuk én személy szerint, ha én oda kerülök, én például nem szeretném valóban, ahogy te is elmondtad, hogy az utolsó napjaimat bent éljem meg a kórházban, kvázi egy idegen környezetben, tehát ha a családom egy csöppet is vállalni tud, akkor én nagyon szeretném, ha ez ott történne. Tehát hogy tudják a ti segítségeteket igényelni?
Gyakorlatilag úgy tudják igényelni, hogy a házi orvosnak joga van elrendelni az otthoni szakápolást, valamint a hospice ellátást. Az otthoni szakápolás az egy 56 vizit keretű dolog, ugye, amit igénybe lehet venni.
Ez mit jelent?
Tehát 56-szor mehet ki a nővér, vagy a segítő a betegnek segíteni, ellátni, infúziót adni, egyéb feladatokat.
Egy évben?
Igen, egy évben. Igen. Vagy pedig, hogyha ugye hospice ellátás, ez 2x50 vizit, ami gyakorlatilag 100 alkalom. Én úgy gondolom, hogyha végig gondoljuk az embernek az élete utolsó szakaszát, az úgy nagyjából lefedi.
Kellene, hogy
ez nyilván
legyen.
Nem annyira köztudott még itt Magyarországon, mert nagyon sokan nem tudják, hogy ezt igénybe lehet venni, és nagyon jó szakemberek vannak, akik ki tudnak menni segíteni a gyógytornásztól a szakápolón keresztül.
Sajnos, hogy azt tudom mondani, hogy van rálátásom a területre, édesapám egy évvel ezelőtt előtt távozott el közülünk, és valóban rájöttünk arra, hogy az ápolása során milyen óriási segítséget jelent az, ha valaki megtanítja, hogy hogyan kell mondjuk egy fekvőbeteget megfürdetni, hogyan kell átfordítani, stb. Tehát, hogy rengeteg olyan technika van, amiben segíteni tudtok. Nagyon biztatjuk a hallgatókat, ha olyan élethelyzetben vannak, akkor igényeljék, nem kell megszakadni, és azért menekülni a helyzettől, mert megoldhatatlannak érzi. Jelen pillanatban hányan igénylik a te segítségedet? Hány olyan?
Hát gyakorlatilag nálunk azért évek óta rendszeresen megvan a mi ellátásunkban az a 280-300 vizit. Ugye nyilván ezt nem én egyedül végzem, hanem a lányok segítségével, szakápoló, gyógytornász, fizikoterapeuta, stb. Tehát ez egy team munka, mert nyilván ezt egyedül nem lehet, így is nagyon sok emberre lenne még szükség, azt hiszem.
Mi a különbség, Rózsa, segíts nekünk, a hospice, ugye ez a haldoklók segítése, illetve az otthoni ápolás között?
Hát az a különbség, hogy a hospice az ugye a végstádiumos embereknek az ellátását, ápolását segíti, ami ugye már nem lehet visszavezetni a munkavilágába, mert például a szakápolás az lehet, hogy egy nagy műtét után, amikor az ember egyedül van otthon, nincs ott családtag, vagy valami, és ki kell menni segíteni, kötözni, átfordítani, járás segítünk, gyógytornát, egy csípőprotézist. Tehát ő még visszakerülhet a munkavilágába, meg a mindennapos élet, meg a munkavégzésbe, de a hospice-os végstádiumos betegek ápolása az nyilvánvalóan abból már csak a csoda tud
segíteni.
Segíteni.
Én egy kicsit ezt érzem hiánynak Magyarországon, amiről beszéltél is, és nem tudom, hogy ez jellemző-e más mondjuk közép- vagy nyugat-európai országra, hogy a halál felől úgy gondolkodunk, mintha nem lenne része az életünknek. Tehát például a haldoklónak nem mondják meg, hogy ő milyen szituációban igen. van. Mennyire jellemző ez ma, vagy most már azért igenis megmondják?
Ez még sajnos még mindig jellemző, tehát látom, hogy nem mondják meg. A családtaggal megbeszélik, és pedig ugye törvényben van, hogy ugye ő neki kellene megmondani, de én azt gondolom, hogy ez hiányzik. Tehát itt nálunk nem föltétlen az, aki végstádiumos beteges, hogy jó napot kívánok, ez a probléma. Tehát nem merik az orvosok fölvállalni. Én úgy érzem, most lehet, hogy nincs igazam, meg sokan úgy látják, de én azt látom, hogy nem merik fölvállalni, és nem merik elmondani. Sokkal jobb lenne, ha az embernek elmondanák, és az utolsó dolgait rendezni tudnám. Mit tudom én, elköszönni a családtól, megbeszélni, hogy most ezt így, ezt úgy. Esetleg vannak rendezetlen dolgai, amit el kellene intéznie, és ő ezt meg tudná még oldani addig, amíg olyan állapotban van. Mert nyilván, amikor már ápolásra szorul, fürdetésre, stb., akkor már nem fogja tudni megoldani. És nagyon fontos, hogy ne legyünk önzőek, mert én nagyon sokszor azt látom, hogy a gyerek meg minden sírva ragaszkodik, hogy anya ne menj el, anya ne menj el, és az anyának nagyon nagy erőbe, energiába, fájdalomba tellik az, hogy a gyermekének eleget tegyen. Ne legyünk önzőek, olyankor picit engedni kell. Gondolni kell arra, hogy el kell engednünk, ne fájjon neki, mert nyilván ezek a napokat lehet húzni, de az senkinek sem jó.
Úgy látod, hogy ez a lélekkel is összefügg? Tehát, hogy igen. ha van egy ilyen ragaszkodás a hozzátartozók részéről, és akkor még meghosszabbítják a fájdalommal teli napokat? Tehát egy lelki összetevője is van ennek, hogy akkor nem engedi el a földi életet az illető?
Igen, ez teljesen így van. Ez aki ott van, meg aki vele van, nagyon sok idős, nyugdíjas nővér segít nekünk, ugye, hogyha nyilván mi nem tudjuk teljes egészében, meg ugye letelik a vizitkeret, akkor esetleg nyugdíjas nővéreket fogadnak meg segítőként a családtagok, és ők is látják, hogy bizony, amikor a gyerek ott sír, hogy édesanyám ne menj el, és anya még ott van, és teszi, és minden erejét összeszed, hogy akkor ő még egy napot valahogy kibír. Eszméletlen is. És ez csak azt tudja meg, az látja, aki ezt átélte. Nagyon sok haldokló mellett vettem részt ugye ápolásba, és amikor a családtagot sikerül meggyőzni, hogy engedjük el, jobb neki, mert ugye ez a sok dekubitus, ez a sok minden már, ez már nagyon nagy fájdalommal, meg szenvedéssel, meg ugye a tumoros betegség se jó, és odaülnek, és elmondják, amit gondolnak, hogy szerettek, köszönöm az együtt töltött éveket, stb. Tehát egy ilyen kis, nem nagy dolgok, ezek ilyen mindennapi gondolatok.
De a legfontosabb, akkor, igen, hiszen leéltünk egy életet, és valamibe beletettük az életünk célját, akkor, energiáját, akkor, ugye, és ezt megköszönik, az igen, egy csodás dolog.
És megnyugszik a haldokló, és gyönyörűen szépen elmegy. Tehát nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs. Magyarországon még mindig a fájdalomcsillapító, ezek még nincsenek rendben sajnos nálunk. Ugye van néhány hospiszház az országban, ahol remekül működnek ezek a dolgok, de egy vidéken itt nálunk szinte mondhatom, hogy semmi nincs. Nagyon kevés hospice vizit van, nagyon kevés hospice orvos, meg ápoló, és ezeket még valahogyan ki kellene tölteni, én úgy gondolom.
Erről fogunk beszélgetni. Hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk. Horvátné Rózsával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Horvátné Rózsával. Nagyon sok tabu van. Ugyanakkor, aki téged ismer, látja, hogy nem egy megkeseredett, szomorú emberről van szó. Hogyan lehet ezt a munkát jól csinálni, és milyen tapasztalataid vannak?
Hát igazából ezt a munkát csak úgy lehet jól csinálni, hogyha az ember igyekszik ugye a munkáját nem hazavinni. Jó, nyilván vannak olyan esetek, amikor otthon ugye gyermekeimmel is, meg férjemmel is kicsit beszélünk róla, mert ugye tudják, meg látják rajtam, de igyekszem azért nem hazavinni a munkámat. Ugyanúgy a családomat,
terheket.
Igen, próbálom a terheket letenni valahol a kapuba, vagy az egyéb helyeken.
De néha jó megbeszélni, most egy pillanatra megszakítanak, sokat szokták ezt mondani, de én azt gondolom, és rajtam is, hogyha valami nagy teher van, és a férjem látja, akkor sokkal jobb ezt megbeszélni, mert hogy nyilván az embernek a társa, a családja, a gyermekei, tehát mint hogy te is megkérdezed, hogy mit terheli, tehát hogy valahol néha azért nem baj, ha az ember hazaviszi, és kicsit megosztja.
Így van, meg nem beszélve, hogy a tapasztalatainkat, ugye az én gyermekeim, azok nagyon jól tudják majd a szakmájukban, meg a munkavégzésükben alkalmazni. Mert nagyon sokszor volt, amikor még Hunor is ugye gyakorlatokat csinált, vagy hát ugye dolgozik az idősek otthonában is egy picit, akkor jaj, anyu, milyen kötszert írjunk föl, mert ugye te ennél és ennél a sebállapotnál jobban tudod. És tehát én azt gondolom, egy picit időnként keveredik azért a munka, de igyekszem azért
nem
hozzavinni.
Ez teljesen jó, hiszen ugye aki lemaradt, nagyobbik fiad orvos, kisebbik leányod pedig gyógytornásznak készült, tehát tulajdonképpen a családi hagyományokban a munkatapasztalatok is átadódnak.
Igen, igyekszünk ezt az irányt képviselni. És én azért azt gondolom, hogy a haldokló betegápolás az egy nagyon-nagyon nagy lelki teher a családnak, és főleg ugye, mert ők szakmailag abszolút nincs semmi gyakorlatuk. Volt Tolószékben élő betegem, aki az édesanyját ápolt, és gyönyörűen ellátta. Tehát én voltam, amikor...
Hihetetlen ezt így hallani, hogy valaki Tolószékben van, és nem őt ápolják, hanem ő ápolja az édesanyját.
Így van. Tehát nagyon sok ilyen dolgot tudok mondani. Van olyan betegünk, aki Tolószékben él, és állatokat tart, kimeszeli az ólakat. Én, nekem ezek mindig erőt adnak a munkához, hogy látom, hogy nem szomorú, nem depressziós, mosolyogva fogad, és hogy csinálja, és teszi a dolgát, amit ő Tolószékből is el tud látni, akkor én vigyorogva meg tudom tenni mindenféle betegség nélkül. Tehát imádom az ilyen embereket.
Energiafeltöltőek,
igen,
ez így van.
Így van.
Azért is beszélgetünk ezekről, hogy tulajdonképpen az élet mindenféle helyzete lehet építő. Akár egy ilyen szituáció, hogy otthoni, eltávozni készülő beteggel beszélgetni. Mesélj nekünk, hogyan fogják fel az emberek, ez engem rendkívül érdekel. Nyilván filmekből látunk ilyet, bakancslista. Tehát valaki tudja, hogy
hát ez Magyarországon
az
nem jelent.
De hogyan élik át az emberek vajon?
Hát én azt látom, hogy nagyon először ugye fejbevágja őket a dolog, és akkor utána próbálja belőle több-kevesebb sikerrel kihozni a lehető legjobbat, ami ugye a családtagjának a számára a legjobb. Próbálkozik. Megkér bennünket, hogy mondjuk, hogy ezt hogyan csinálja, ezt kit keressen fel, hogyha nem elegendő a fájdalomcsillapító. Ugyan, tehát azért az onkológus orvosok is, meg mindenki próbálja figyelemmel kísérni a betegnek az életútját, de ugye azért ezek még elég hiányos, meg kis cipőbe járnak, mert ugye Magyarországon ahhoz voltunk szokva, hogy a születés is a kórházban van, a halál is a kórházban van, tehát
nem látjuk,
igazából
és nem
volt
tudjuk,
gyakorlat. Igen, nem, így van. És akkor nagyon sokat kell, hogy itt segítsünk. Ugye van, amikor több időt kell a családtagoknak a meggyőzésével tölteni, mint a haldokló beteg mellett, hogy ott ülünk, fogjuk a kezét, egy fájdalomcsillapító, esetleg infúzió, hogyha szükséges. Tehát amit elrendel ugye az orvos, mert ő figyelemmel kíséri a betegnek az állapotát.
Jogos az a félelem a hozzátartozók részéről, hogy az utolsó pillanatig nem mondjuk meg, hogy mi vár az illetőre, hanem meg fogsz gyógyulni, bizakodjál, meg fogsz gyógyulni. Ugye te látod azokat is, akik tudják és el tudják rendezni az utolsó kívánságaikat, teendőiket. Tehát jogos ez a félelem, hogy megmentjük
nem,
őket
nem,
ettől a rossz tudattól?
Nem. Én teljesen azt az irányt képviselem, hogy igenis le kell ülni, időt kell rászánni, meg kell beszélni, és el kell mondani, mikor, ha ez nagyon is fáj nekünk, meg nagyon fájdalmas, meg ugye az ember csak először megvan ijedve, hogy Úristen, én ezt most hogyan fogom tudni kezelni, hogyan segítek, hogyan lehet ebből jól kijönni, de nem szabad hazudni. Tehát szerintem ez az alapja az egésznek, hogy legyünk őszinték. Ez nagyon fájdalmas sokszor, meg nagyon van, amikor az embernek elhal a hangja, nem tud mit mondani, akkor kísérje magát, és megpróbálja először, majd csak menni fog valahogyan, de nem szabad hazudni. Én azt gondolom, hogy ha a családban ez hazugságra épül, akkor az egésznek semmi értelme nincs, nem? Vagy nem tudom, lehet, hogy én látom rosszul.
Nem, én teljesen egyetértek veled, amit a tapasztalat, a gyakorlatban én is, amit látok, hogy ennek ennél nem így történik. Az utolsó pillanatig átadják a beteget. Nyilván vannak csodálatos gyógyulások, de annak is megvan a maga oka, célja, de hogy az esetek 99%-ában fölöslegesen hazudnak az utolsó pillanatig a betegnek, és én is úgy gondolom, hogy ez nagyon jogtalan dolog, tehát, hogy én jogom van az életemhez, jogom van tudni az életem nagy fordulataira rákészülni, és az egyik legnagyobb fordulatára az, hogy a földi világból az égi világba, vagy egy másik világba átkerülve, hogy erre ne tudjak felkészülni, ez szerintem nagyon jogtalan, hogy ettől megfosztanak például.
Így van, meg én azt gondolom, hogy nekem van jogom majd eldönteni, hogy én nyilván a szűk családnak el fogom mondani, hogy mi vár rám, vagy tehát, hogy gyerekek, készüljetek fel, mert végstádiumos tumoros beteg vagyok, nagy valószínűséggel az orvosok szerint 2 hónapon van hátra, én ezt az időt szeretném így és így eltölteni. Ez sajnos Magyarországon még nem működik, nincs bakancslista. Az emberek ilyenkor ugye nagyon sokan, akit ugye tudok, meg végigkísértem, magába fordul, akkor utána egy picit megint csak kapaszkodik a családtagok, ugye, hogyha megtudják, akkor ők elkezdik mondani, de hogy nem igaz, és hogy van segítség, és százezreket, milliókat költenek mindenféle ilyen csodának hitt gyógyszerek, vegyszerek, meg egyéb kegyszerek, tea, stb. Kapszulák, amiket nem is tudom, hogy honnan szereznek be. És igazából, tehát inkább ezt az időt meg a pénzt arra kellene elkölteni, hogy együtt legyünk, hogy legyenek együtt még emlékeink, esetleg az unokával, és az unokát is föl kell készíteni rá. Ez is egy nagyon fontos, vagy a családtagokat, tehát mit tudom én, mert vannak gyerekek, akik csodálatosan, a mama az égben van, és ott a csillagok közt az a mama is, tehát aki beszéltek is, akiről meg nem beszélnek, ott a gyerek az csak áll, és nem tudja, hogy mi van. És a gyerekek nagyon okosak.
Ez
én azt hiszem, hogy el kell mondani.
Erről fogunk tovább beszélgetni, feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és a hospice-ról, a végstádiumban lévő betegeknek a segítéséről beszélgetünk Horváthné Rózsával. Sok-sok embernek segített, családnak segített már. Feltétlenül hallgassák meg, ha érint önöket bármilyen módon ez a terület, az előző beszélgetés részeket is. Ott tartottunk, hogy ugye nagyon sokszor a gyerekek elől is titkolják a családok, mert hogy nem tudom, mintha egy szégyelni való, eldugni való dolog lenne az, hogy valaki végigélt mondjuk 50-60-70 évet, és most bizony elérkezett egy csodálatos kapuhoz, ahol valami becsukódik, és valami más kinyílik. És hogyan reagálják ezt le a gyerekek? Azt mondtad, hogy ez nagyon rossz nekik, hogyha erről nem tudnak, nincsenek erre felkészítve.
Igen, azért, mert gyakorlatilag a gyerekek megértik. Tehát elmondjuk, hogy van olyan betegség, amin már nem tudunk segíteni, amit az orvostudomány mai állása szerint nem tud gyógyítani, nem tud segíteni. A nagymamának pelenkára van szüksége, hiszen nagyon sok gyerek még, aki pelenkásot rohangászik, hogy jaj, hát akkor a mamának is lesz olyan pelenkája. Tehát ők nem úgy fogják fel, hogy ez most világvégi állapot, tudomásul veszik, teljesen másképp reagálják le. A gyerekek nagyon pozitívak és intelligensen állnak ezekhez a dolgokhoz. Ott vannak, képes ott ülni a mamával, ugye együtt nézni például mit tudom, egy mesét. És ott ül a mama ágya mellett is fogja, a mama haldoklik, és nyugodtan, boldogan fogja az unoka kezét. Tehát ezek egy nagyon fontos gesztusok, egy gondolatok, hogy a gyerek ott a mama szeretlek, rajzoltam neked valamit, és akkor oda kiteszik az ágya fölé. Tehát ez akkora öröm, hogy szerintem nincs itt már ilyenkor nincs semmi másra szükség, valamennyi táplálékra, meg folyadékra, amennyi jól esik, azt se szabad erőltetni, meg ezekre az érzésekre, a gondolatokra, a simítás, a kézfogás, az ölelés, eljöttem megnézni, szeretnék neked megköszönni, nem tudom, tehát ezekre, ami mindenkiből spontán azt gondolom, hogyha oda kerül, akkor ez ki szokott jönni azért, mert akkor onnantól kezdve nem fontos se a pénz, se a semmi nem fontos.
Igen, azt gondolom, hogy talán a legnagyobb ajándéka ennek a területnek és ennek az időnek, hogy az ember átértékeli akár a haldokló szerettével beszélgetve, hogy tényleg mi is az életben az igazán fontos, meg talán abból lehet a legjobban kiindulni mindig magamnak, mikor ilyen szituációban voltam, hogy én minek örülnék.
Így van, így van.
Hogy akkor ebben a helyzetben, egy nagyon érdekes esetet mesélt a barátnőm, hogy az édesapja nagyon-nagyon beteg volt, és már gyakorlatilag sem beszélni nem tudott, semmiféle reakció, de élt, és amikor odament, és látogatt, és megsimította, a műszerek abszolút mutatták, hogy olyan csodálatos szívritmus, görbe, tehát hogy milyen óriási hatással volt rá az érintése.
Így van.
Mesélj nekünk ilyen így történeteket, hogy segíts, erősíts bennünket abban, hogy ezeket ne dugjuk el az élet utolsó, lezáró szakaszait, hogy mi minden pozitív dolgot lehet nyerni.
Mind a két oldalon ugye nagyon sokan vannak, akik az első szülő, családtag, nagyszülő elvesztésénél még teljesen tapasztalatlanok, pánikolva, kérik a segítség minden egyes izénél telefon, hogy úristen, most ez történt, most mit tegyek, és ugye picit gyakorlatot szerez, picit érzi, hogyha megfogja, akkor ugye visszaszorítja még, amennyi az erejétől függ, vagy tud visszaszorítani, fölnyitja a szemét, mosolyog, így van, testbeszéd, ugye?
Ugye? Metakommunikáció.
Igen, és a második ilyen szituációnál, mert volt olyan, éppen itt beszélgettünk kolléganőkkel, hogy volt olyan, hogy egymás után egy éven belül szülőket elveszített, és a másodiknál már benne volt a kezébe az a mozdulat, tökéletesen tudott fürdetni, ágyazni, ápolni, ott ülni, beszélgetni, és nagyon sok ilyen pozitív visszajelzés van, hogy ugye volt, amikor a lánya ott aludt vele az utolsó napokban a szobába bevittek egy ágyat, vagy egy fotelt, és akkor ő is ott volt, és édesapám mondjad, amit gondolsz. És akkor így beszélt, mondta, hogy amikor kislány volt, és a gondolatok gyönyörűen jöttek, és kommunikáltak, és azt mondta a lánya, hogy ő is, tehát mikor meghalt, akkor nem zokogva telefonált, hanem hogy édesapámmal nagyon szépen együtt voltunk, és ezek az utolsó órák csodálatosak voltak. És tényleg ez csak azt tudja elmondani, aki ezt végigéli.
Ezt csak megerősíteni tudom, tehát közeli hozzátartozó családban, például ekkora ebben az utolsó stádiumban hangoznak el azok a kimondatlan párkapcsolati, igen, hogy milyen sokat jelentettél, hogy gyere ide, van, fogd meg a kezem, mert szeretném, sose, igen, volt ilyen kapcsolat mondjuk a házas pár között, de most igen, ülj mellém, és fogd a kezem, ne csinálj semmi más, csak legyél itt velem. Hihetetlen gyönyörűségek ezek, valahogy megéljük, igen, jobban azt, ami a lényeges.
És ugye akiknél ez nem történik meg, tehát vegyük azt, hogy a kórházban történt. Évekig naponta kétszer-háromszor kijárnak a temetőbe, sírnak, hogy és nem mondtam neki soha, hogy szeretem, nem vittem neki egy szál virágot, és most rohan állandóan a temetőbe, tele lelkismeretfurdalással, és ugye ezek a dolgok, ezek kilettek volna küszöbölve, hogyha ők akkor kommunikálnak, hogyha ő akkor az érzéseit kimeri mondani, meg a gondolatait. Nagyon sajnálom ezeket az embereket, de az ő lelkismeretüket csak ők tudják rendezni, tehát ezt nem tudja egy külső ember, vagy egy külső segítség. Azt gondolom.
Ez pontosan így van. Nyilván ez a legcsodálatosabb alkalom, amikor valaki az élete utolsó szakaszát járja, ezek a még esetleg kimondatlan gondolatok, érzések elhangozzanak. Nyilván szerencsére van olyan is, hogy már meghalt a hozzátartozó, és ekkor mondom el, mert azért én hiszem, hogy észleli. Tehát még halál után is ki lehet ezeket mondani, de mennyivel jobb előtte ezeket
megejteni. Így van, megnyugvást jelent. Nagyon-nagyon fontos, azt gondolom.
Akik téged ismernek, tudják, hogy milyen csodálatos energiát, pozitív energiát tud adni, akár az ebben a való segítés is. Biztatjuk tehát az embereket, hozzátartozókat. Mire is biztatjuk?
Arra, hogy legyen kitartásuk, legyenek önmaguk, nem kell hazudni, nem kell mellé beszélni, hanem őszintén odaülni a betegágy mellé, és segíteni, fogni a kezét. Ha most éppen nem jut eszembe semmi, de érzi, hogy ott vagyok, a jelenlétemmel is segítem őt abban, hogy az emberek nagy része fél a haláltól, mert nem tudja, hogy mi vár rá. És hogyha van ott mellette egy ismerős, egy családtag, egy társ, akkor mégsem fél annyira, ugye nem egyedül van, mint egy sötét erdőbe. Ketten vagyunk, nem félünk annyira, mint hogyha én egyedül ott búcorgok, nyilván. Tehát ez is egy hasonló, most ez csak egy ilyen képletesen próbálom elmagyarázni, tehát egy hasonló szituáció, és nem kell nagy dolgokat tenni, ott kell lenni, én azt gondolom, és ennyi elegendő bőven.
És arra gondoljunk, hogy ezt mi is szeretnénk,
így
szeretnénk. Rózsa, nagyon szépen köszönöm mindezt, amit csinálsz, és azt, hogy ezt elmondtad most nekünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.